Addig keressük ki a Bibliánkból János evangéliumát, a harmadik fejezetet, és a 13. 17. verset olvassuk, tehát 13-tól 17-ig, és a 31. és 32. verset. Megvan mindenkinek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. És a 31. 32. verset. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy rá akarsz mutatni a mi életünkre, a mi szívünk állapotára és a veled való kapcsolatunkra. És Uram, könyörülj meg rajtunk, hogy elfogadjuk a rólad szóló bizonyságtételt, hogy ne utasítsunk el téged, hanem könyörülj meg, hogy a mi szívünkben, lelkünkben el tud végezni a te lelked és a te igéd által a te munkádat. Így adj nekünk most éberséget. Te látod, Uram, hogy ebben a napsütéses délutánban milyen nehéz talán ébren maradni, milyen nehéz figyelni. Mégis kérlek, könyörülj meg rajtunk, hogy oda tudjunk figyelni a te szavadra, a te igédre, és mindannyian személyesen megérthessük a te üzenetedet. Amen. Nem tudom, hogy elolvastátok-e ennek a mai délutánnak a címét, de az a címünk, hogy mit mond az ige Krisztusról, milyen az élő Krisztus. És nagyon köszönöm, hogy ezt a címet, illetve ezt a témát kaphattam. Persze biztos mindegyiknek nagyon örültem volna, de amikor az Úr Jézusról lehet beszélni, az különösen is közel áll az én szívemhez. Akik ismernek engem, tudjátok, mert többször elmondtam már azt, hogy én egy olyan családban nőttem fel, akiknél nem volt szokás templomba járni, engem kicsi gyerekként megkereszteltek, és aztán soha többé nem vittek templomba. Tehát én 18 éves elmúltam, amikor először mentem egy ifjúsági közösségbe, és igazából nem sokat tudtam, sőt mondhatom azt, hogy semmit nem tudtam Istenről, semmit nem tudtam Jézusról, de Jézus személye, Jézus személyisége nagyon vonzott, és amikor oda mentem a lelkészemhez, nagyon helyes, kedves lelkészünk volt, és azt mondtam, hogy hát én szeretnék többet megtudni Jézusról, és ez hogyan lehetséges, akkor azt mondta nekem, hogy hát tessék, itt a Biblia, és akkor olvasd. Hozzáteszem, hogy nekem akkor nem volt még Bibliám, tehát ő adott nekem egy Bibliát, és mivel én nem tudtam 18 évesen, hogy hogy is kell forgatni, nagyon kedvesen elmagyarázta azt, hogy két részből áll a Biblia. Ugye most, ha jól tudom, akkor azért vagyunk együtt, mert egy kicsit a reformációhoz visszakanyarodva, ugye egyedül a Szentírás, tehát most egy kicsit ez a témánk. Szóval én nem tudtam, hogy mi az, hogy egyedül a Szentírás, sőt, azt se tudtam, hogy hogyan is kell kézbe venni, és ő nagyon türelmesen és helyesen elmagyarázta nekem, ha Jézusról szeretnék tudni, akkor hol nyissam ki, hogy vegyem elő az evangéliumokat, és azokat kezdjem el olvasni. Mert hogy Jézus, az igazi Jézus, az igéből ismerhető meg. És ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt számomra, hogyha én Jézussal szeretnék találkozni, ha én Jézust szeretném megismerni, akkor azt az igéből tegyem, és erre bátorítalak titeket is, hogyha szeretnétek megismerni még jobban az élő Krisztust, az élő Jézust, akkor vegyétek kezetekben minél gyakrabban, minél többször az új szövetséget, a róla szóló bizonyságtételeket, mert ma nagyon sokféle kép él Jézusról. És nagyszerű dolog az, hogy készítenek keresztény filmeket, meg Jézus életéről szóló filmeket. Én ugyan nem sokat láttam, de amelyek az utóbbi időben jelentek meg, számomra drámai módon mutatják azt, hogy milyen hamis képet is lehet festeni az élő Istenről és az élő Isten fiáról. Én nem azt mondom, hogy ne nézzetek meg ilyen filmeket, én csak azt mondom, hogy mindent az ige mérlegén vizsgáljatok meg, és így próbáljatok tájékozódni mindennel kapcsolatban. Tehát, hogy milyen az élő Jézus, ezt az igéből tudhatjuk meg, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Amikor ez a Nikodémos nevű farizeus odament Jézushoz, akkor biztos volt abban, hogy Jézus Istentől jött. Ezt el is mondja neki. Hát az, senki nem lenne képes azokra a dolgokra, amikre te, hogyha ugye nem Istentől jöttél volna. És számomra olyan csodálatos ez a jézusi viselkedés ezzel az okos farizeussal kapcsolatban, hogy úgy kezdi elmagyarázni számára az írást, úgy kezdi megmagyarázni számára, hogy milyen is Isten, és milyen is az ember, milyen az élő Isten és az ember közötti kapcsolat, hogy milyen maga Jézus Krisztus, hogy egy jól ismert ószövetségi történetet vesz elő. Mert azt tudta, hogy Nikodémusnak ismernie kell a mózesi könyveket, és ismernie kell ezt a bizonyos történetet a pusztai vándorlásról, illetve erről a részkígyóról, vagy érckígyóról. Nem tudom, hogy ki az, aki közületek ismeri a pusztai vándorlás történetét. Bizonyára nagyon-nagyon sokan. Inkább úgy kérdezem, hogy ki az, aki nem ismeri. Mindenki ismeri. Nagyszerű. Hát akkor olyan nagyon nem kell feleleveníteni, csak néhány sarkallatos pontot azért azt gondolom, hogy jó, hogyha megnézünk ebből a történetből, hogy mire is utal itt Jézus. Ugye elkezdi mondani Nikodémusnak a történetet, aminek az az előzménye, hogy amikor a zsidó nép ott volt az egyiptomi fogságban, és Istenhez kiáltottak, hogy hadd szabaduljanak már ki végre ebből a borzalmas helyzetből, akkor Isten meghallgatta az ő imádságukat, hiszen abban az égő csipkebokorban megszólítja, azon keresztül ugye szól Mózeshez, és azt mondja, hogy te menjél és vezesd ki a népet. És a nép látja Istennek a jelenlétét. Mert gondoljatok csak bele, hogy ott a 10 csapás. Hát azért ők látták, hogy mi történt az egyiptomiakkal, és látták azt, hogy őket hogyan mentette meg Isten. Átélték, ahogy odaértek az eléjük tornyosuló akadályhoz, ott volt a Vörös-tenger, és talán számunkra ez már nem tűnik olyan nagy dolognak, annyiszor olvastuk, de hát ha belegondoltok, hogy remény sincs, hogy mögöttünk az ellenség, nekünk meg át kell menni, és mi lesz most, és akkor Isten ketté választja a Vörös-tengert. Keserű víz édes lesz márában, a sziklából víz fakad, éhesek, nyavajognak, kapnak ennivalót, ki tudja, milyen ennivalót kapnak, csak hogy el ne aludjatok, milyen ennivalót kaptak Istentől. Fűrjek és? Manna. Fűrjek és manna, így van. Tehát átélték Istennek nem csak a jelenlétét, hogy ott van valahol Isten, hanem a csodáit, a szabadítását. Tehát kézzel fogható módon tapasztalták meg, hogy Isten él, Isten velünk van, és tudjátok, mit csináltak ebben a helyzetben? Hát, amíg jó volt minden, addig úgy örültek, hogy igen, igen, aztán nagyon hamar elfelejtették, és elkezdtek zúgolódni. Azt olvassuk az igében, hogy zúgolódtak. Hát mit is jelent az, hogy zúgolódni? Mi biztos nem szoktunk, vagy legalábbis ti biztosan nem, de azért vannak olyanok, akik zúgolódnak, panaszkodnak. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet, vagy ismerőse, hogy ez se jó, az se jó. Így se jó, úgy se jó. Délelőtt olyan jó volt hallgatni az ige hirdetésben, mert én azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak különösen is aktuális kérdése ez a társválasztás, párválasztás kérdése, és nincs bennünk sokszor az a fajta zúgolódás, hogy miért nincs társam? Ha megvan, akkor miért olyan, amilyen? Ugye? Miért nem vagyok egy kicsit ilyenebb? Egy kicsit olyanabb? Ugye? Miért nem vagyok egy kicsit szőkébb, egy kicsit barnább, egy kicsit magasabb, egy kicsit... Hát azt, hogy valaki nagyon alacsony lenne, az nem hiszem, hogy nagyon óhajtaná. De szóval ilyen kívánságok, hogy ez se jó, az se jó. Fú, miért ilyen vagyok? Miért ilyenek a körülményeim? Bezzeg annak a másiknak. Milyen jó? Milyen jó munkája van? Fú, és milyen nagyszerű körülmények között lakik, bezzegén. És nem tudom, hogy a ti életetekben ott vannak-e ezek a zúgolódások, vagy ezek a panaszos gondolatok. Nagyon szeretem, ezt különösen a lányoknak szeretném ajánlani, Linda Délónak egy könyvét, már régi könyv, akinél a szívvel csendesül, időnként újra és újra kézbe veszem, nagyon jó elolvasni, hogy biztos a férfiak is tudnak zúgolódni sok minden miatt, nem tudom, meg panaszkodni, de mi nők biztos vagyok benne, hogy igen, és olyan jó abban megerősödni, hogy mikor zúgolódunk? Hát akkor, hogyha nem vagyunk szoros kapcsolatban az élő Istennel. Mikor zúgolódott a nép? Hát amikor úgy látták Isten csodáit, de azért mégis több kellett, meg más kellett. Akkor tudok megelégedett lenni, akkor tudsz megelégedett lenni, ha engeded, hogy Isten elégítsen meg. Nos, hát a nép nem engedte, hanem folyamatosan zúgolódtak. Ez se jó, az se jó, így se jó, úgy se jó. És Isten megbüntette a népet, és ez egy nagyon kemény dolog, hogy Isten megbüntette a népet. Miért Isten ilyen? Isten haragszik? Isten megbüntet? Hát milyen Isten? Nekünk egy ilyen jó Isten képünk van, nem? Hogy Isten jó, Isten mindig köteles, hogy teljesítse azt, amit mi elgondolunk, amit mi kívánunk, amit mi óhajtunk. Isten büntet? Hát bizony, hogy büntet. Bizony, hogy büntet. És nagyon-nagyon keményen szólt bele a nép életébe, mert mérges kígyókat küldött, és ezek a kígyók megmarták őket. Akik ismernek, tudják rólam, hogy én nagyon nem szeretem a kígyókat, tehát állatkertben sem, tisztes távolságból sem. És tegnap pont úgy alakult, hogy beteg lett a kutyusunk, hát ez még újdonság számunkra, a kutya is, meg a betegsége is, meg minden, úgyhogy erre nem is szeretnék kitérni, de el kellett mennünk állatorvoshoz, ilyen se volt még. És már egy jó ideje ott voltunk, amikor én így oldalra pillantottam, kár volt, és ott észrevettem egy ilyen teráriumnak nevezik ezeket az üveg, volt teteje, még az volt a szerencse, mert hogy ott volt benne egy ilyen, nem mertem megkérdezni, milyen jószág, hát szemmel láthatóan kígyó volt, és nem volt olyan nagyon vonzó számomra, úgyhogy én nagyon vártam, hogy minél hamarabb jöjjünk ki abból a rendelőből. Na most ez egy volt, és fedele volt, oldala volt, tehát szegénynek esélye se volt, hogy onnan kijöjjön. Én mégis, szóval nagyon úgy voltam ott, hogy mi menjünk minél hamarabb. Hogy miért mondom el ezt? Azért, mert el se tudjuk képzelni azt a rettenetet, azt a borzalmat, amit átélhetett a nép. Hogy ott vannak ezek a mérges kígyók, jönnek, csúsznak, másznak, és megmarnak a gyerekemet, a férjemet, engem, és gyakorlatilag esélyünk nincs arra, hogy ezt a szörnyűséget túléljük. És akkor azt mondják, hogy vétkeztünk. És ez egy kulcs szó, vétkeztünk. Belátják azt, hogy itt mi most valami nagyon-nagyon rosszat tettünk, és emiatt ért bennünket ez a büntetés. És kérik Mózest, hogy imádkozzon értük, hogy valamit tegyen, hogy ha lehetséges, megmeneküljenek. És hát Isten egy nagyon különös módot választ a megmenekülésre, mert ha ismeritek a történetet, akkor tudjátok, hogy azt mondja Mózesnek, hogy fogjon egy ilyen póznát, tegyen rá egy érckígyót, vagy egy részkígyót, és aki föltekint arra a részkígyóra, az megmenekül. Micsoda, itt hemzsegnek a kígyók? Itt marnak a kígyók, és akkor ennyit kell csinálni, hogy fölnézni a póznán függő kígyóra? Hát milyen dolog ez? Milyen Isten, aki ezt várja az embertől? Hát ilyen. Mert ő hitet vár, hogy bízzunk benne, hogy higgyünk benne, hogy ennyi elég, hogy fölnézel arra a részkígyóra, hogy fölnézel arra az érckígyóra. Mert ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie. Ismerős volt Nikodémus számára a történet? Ismerős volt. Akkor még egészen biztos, hogy nem értette ezeket a jézusi szavakat. Utólag bizonyára összeállt számára, hogy ott Jézus önmagáról beszélt. Hogy egy napon majd neki kell ott függnie, ég és föld között, a kereszten, a póznán. Azért, hogy megmenthessen bennünket. És tudnotok kell azt is, bármennyire is drámai, amit most fogok mondani, hogy mindannyian mindannyian kivétel nélkül kígyó marással születünk. Mert a bűn marása ott van az életünkben. Mindig elmondom, hogy akármilyen tüneményes, édes egy kisbaba, kígyó marással, a bűn marásával jön erre a földi világra. És ebből másképp nem lehet megszabadulni, megmenekülni, csak úgy, ha föltekintünk a keresztre, ha föltekintünk az Úr Jézusra, aki elszenvedte a bűneink büntetését. Olvastam korábban már egy történetet, egy nagyon megrendítő történetet egy misszionáriusról, akit valahová Afrikába küldtek ki misszióba, és hát ott nyilván sok a mindenféle vadállat, mérges kígyók is, és egyszer ezt a misszionáriust megmarta egy mérges kígyó. És nem volt a közelben orvosi segítség, tehát tulajdonképpen esélyese volt arra, hogy ő ezt túlélje, de a körülötte lévő hívők elkezdtek imádkozni, nagyon buzgón imádkoztak, nagyon rossz állapotban volt élet-halál között, aztán egy picit elkezdett javulni az állapota, és végül teljesen jól lett, és úgy tűnt, hogy meggyógyul. És persze hálát adtak, mert ez egy csoda volt, tehát megtapasztalták Istennek a jelenlétét, hogy ebből a halálos kígyómarásból ez a misszionárius meggyógyult. És amikor néhány évvel később visszajött Európába, és nyilván a misszionáriusokat is időnként kivizsgálják, hogy milyen állapotban vannak, és ő elment egy orvosi vizsgálatra, akkor, amikor vért vettek tőle, akkor az orvos teljesen meg volt azon döbbenve, hogy él, mert olyan szintű méreg van a vérében, hogy ezzel nem lehet élni. Tehát ott volt ennek a kígyó marásnak a nyoma az ő életében, de mégis megmenekült. És hogy miért mondom ezt el? Azért, mert a kígyó marás, a gonosz marása ott van mindannyiunk életében, így születünk. De Jézus által, az Úr Jézus által van esélyünk arra, hogy meggyógyuljunk. Van esélyünk arra, hogy megmeneküljünk. Amikor az Úr Jézus vállalta a golgotai keresztet, akkor tudta azt, hogy csak így győzheti le a gonoszt. És amikor ott függött a kereszten, és mivel az élő Krisztusról kell beszélni, ez hozzátartozik az ő szenvedése is, akkor azt nagyon komolyan kell venni, hogy ott miattad függött meg miattam. Mert amikor ő ott volt a kereszten, akkor ő volt. Ő volt a hazug, ő volt a tolvaj, ő volt a parázna, és lehetne sorolni. Ő volt a bálványimádó, minden volt ott azon a kereszten, ami egyébként soha nem volt. Mert ő a bűntelen. Vállalta a bűneinket, ezért szenvedett, ezért halt meg. És talán eszetekbe jut az a történet a keresztre feszítés előtt, amikor ott tusakodott a Getsemáné kertben, ugye, és akkor, hogy vért izzadt, tehát hogy ez milyen küzdelem volt. Ez nem csak fizikai küzdelem volt az Úr Jézus számára, hogy ő ezt az egészet végigcsinálja, ez egy része. El se tudjuk képzelni, hogy mit szenvedett. De azt, hogy ő a bűntelen fölvette az összes mocskunkat, az összes szennyünket, mindenünket, és ő tudta, hogy ezt kell tennie, ez volt az igazán nehéz. Tehát a bűnkérdés, bármennyire is próbálják ma ezt úgy elblitzelni, meg hogy nem kell annyit a bűnről beszélni, az halálosan komoly kérdés, mert ebbe valaki belehalt. Az Isten fia belehalt a te bűneidbe, meg az én bűneimbe, azért, hogy téged és engem megmentsen. Tehát az első nagyon fontos kérdés, amiről azt gondolom jó lenne a csoportokban beszélni, hogy mit jelent ez számodra? Jelente valamit? Jelente valamit, hogy Jézus ott a kereszten értem szenvedett. Személy szerint értem. Mert hogy így értjük meg ezt a János 3.16-ot. Nagyon sokat emlegetjük. Szerintem mindannyian ismeritek, kórusban tudjátok mondani, ugye, mert úgy szerette Isten a világot. De tudod-e azt mondani, hogy mert úgy szeretett Isten engem? Kővágó Anitát. Úgy szeretett Isten téged. És akkor lehetne sorolni a neveket, hogy tudod ezt személyesen komolyan vallani és mondani, hogy engem, tehát hogy én vagyok az, aki miatt szenvedett és meghalt. Nem csak úgy általában az emberiség bűnéért, hanem az én bűneimért. Azért, hogy én el ne veszek. És mit jelent elveszni? Nem tudom, hogy volt-e már közületek olyan, aki elveszett. én kisgyerekkoromban, nem nagy helyen, csak egy kisboltban, abban az időben még nem voltak ilyen nagy üzletek, de egyszer valóban a kislányunk egy nagyobb üzletben kóborgott el tőlünk, és hát nagyon kétségbe estünk, meg ő is. Aztán persze gyorsan egymásra találtunk, de mit jelent az, hogy elveszettnek lenni? Azt jelenti, hogy nem vagyok a helyemen. Nem vagyok a helyemen. Mit jelent az Isten szemszögéből elveszettnek lenni? Hogy nem vagyok az Istentől rendelt helyemen. Tudom én az elméletet, fú, oda-vissza, kerem vágom, de mégse vagyok az Istentől rendelt helyemen. És ez egy fontos kérdés, hogy az Istentől rendelt helyeden vagy-e, vagy pedig nem. Tehát bármennyire valószínűtlennek is tűnik, kígyómarrással születünk, ami azt jelenti, hogy a kárhozat állapotába ti is és én is, mindannyian kivétel nélkül. Tudom, hogy ebben a modern világban, meg ebben a nagyon liberális világban nem illendő dolog ilyet mondani, hogy kárhozatban, hogy lehet ilyet mondani, de ez nem én mondom, hanem Isten mondja. Tehát ha komolyan vesszük az igét, akkor ezt komolyan kell vennünk, hogy a kárhozat állapotába születünk. És addig, amíg meg nem térünk, amíg újonnan nem születünk, addig onnan nem tudunk kikerülni. És ez nem egy ilyen én produktumom, hogy majd én kihúzom magamat a kárhozatból, hanem ez Isten munkája. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy ez megtörtént-e már. Isten haragja alatt vagyok még, ítélete alatt, vagy pedig már megmenekültem. És szeretném azt hangsúlyozni, hogy az Úr nagyon szeret minket. A bűnözt szereti, de a bűnt gyűlöli, és ezt nagyon sokszor összekeverjük. És nagyon sokszor egy picit megpróbáljuk így áthidalni, és megpróbáljuk ezt a bűnt kérdést úgy elbagatelizálni. Hogy hát ha engem szeret, akkor csak elnézi ezt nekem, hát nem olyan nagy dolog ez. Hát nagy dolog, mert az Úr Jézus belehalt. És ez az, ami az emberi logikánk számára olyan felfoghatatlan. Nem tudom, hogy tegnap este volt-e szó az emberi logikáról és az isteni logikáról, múlt héten volt, de szóval, hogy az emberi logika és az isteni logika egészen más. Amit Isten tett az emberért, az az ember számára teljesen logikátlan, érthetetlen. Ez csak az Isten logikája. És csak akkor érted meg, hogyha az Isten szent lelke van benned, akkor is csak töredékét, én azt gondolom. Hogy már ott a bűnbeesés után Isten eldöntötte, hogy megment. Hogy jön majd valaki az asszony utódai közül, aki a kígyó fejére tapos, és jött is. Mert amikor az Úr Jézus elvégezte a Golgotán a megváltást, akkor úgy tűnt, mintha vereséget szenvedett volna, hát meghalt. De mégis az volt az ő győzelme, hiszen a harmadik napon feltámadt. És szeretném azt hangsúlyozni itt, mert nagyon sokan összekeverik itt a dolgokat, hogy nem semmisítette meg a sátánt, csak legyőzte. És a sátánnak még mindig van azért hatalma. Hatalmasabb, mint mi vagyunk, és nem róla szeretnék beszélni, de fontos ezt tisztázni és tudni, hogy ott a kereszten azért nem semmisítette meg, nem törölt el, hanem legyőzte, és ez egy nagyon fontos különbség. Bár ezt a gonosz megpróbálta nagyon sokféleképpen megakadályozni. Már Jézus születése után, hát emlékeztek, nem, hogy Heródes király, fú, jött vérengzés, azt az újszülöttet. Aztán, amikor nem sikerült, akkor jött a kísértő a pusztában, és a felnőtt Jézust kísértette meg. Érdemes elolvasni, hogy hogyan próbálta eltántorítani a küldetésétől. És ami talán a legdrámaibb kísértés, hogy amikor ott függött a kereszten, kínok között, testi-lelki kínok között, akkor azt mondja a Lator, hát ha valóban Isten fia vagy, hát akkor szállj le a keresztről, menj be magadat is, meg minket is. Nem volt ez kísértés, nem volt ez támadás. Az utolsó pillanatáig támadta a gonosz. És ezt csak azért mondom el, mert talán akik már hitben vagytok, érzitek sokszor a gonosznak a támadásait. Hát ha az Úr Jézust támadta, akkor fogja támadni az övéit is, de szükséges azt tudni, hogy ha te az Úr Jézusé vagy, akkor a győztes oldalon állsz. De csak akkor, ha már az övé vagy. Tehát Jézus mindent elvégzett, az ő részéről mindent elvégzett. A kérdés az, hogy mi hol tartunk ebben. A kárhozat állapotában, harag alatt, vagy pedig megmentettként, úgyhogy már tudom, hogy örök életem van. Nagyon sokan vannak körülöttünk a kárhozat állapotában, és ez drámai. Ez drámai. És hogy miért? Hát azért, mert nem hisznek. És itt jön a hit kérdés. Hisznek sok mindenben, tehát hisznek sok mindenben, és megint az a nagyon döntő mozzanat, hogy mit is jelent a hit. A múltkor, amikor múlt héten voltunk itt együtt, akkor a kisebbekkel voltunk, és én akkor megkérdeztem azt a gyerekektől, hát azért ők még inkább gyerekek voltak, hogy ki az, aki vonattal érkezett. Itt van olyan, aki vonattal érkezett? Na, hát akkor vagytok néhányan, nagyszerű. És ti is azt tettétek, mint a kicsik, ugye, hogy mielőtt felszálltatok a vonatra, akkor oda mentetek az első mozdonyhoz, megnéztétek, hogy ott ül-e a mozdonyvezető, és elkértétek a papírjait, hogy van-e jogosítványa, amivel tudja vezetni ezt a vonatot. Így tettétek, nem?
Nem.
Nem? Hát hogy lehet? Csak nem elhittétek, hogy egy olyan valaki ül ott, akinek van is papírja róla, és tudja is vezetni azt a vonatot? Ugye? Tehát, hogy tudom, hogy nagyon banális a példa, de értitek, hogy hiszünk mi mindenben. Elhiszük ezt is, elhiszük azt is. István bácsi szokta mondani, nagyon szeretem ezt a mondatot hallani, én is idézem, hogy ilyenek vagyunk, hogy akármit elhiszünk, bármit, csak ne legyen benne a Bibliában. És ez így van. Mindent. Olyan bődületes dolgokban képesek hinni az emberek, hogy tényleg el se tudjuk gondolni, de ez így van. És én most néhány dolgot szeretnék felsorolni, amit én most különösen is problémásnak látok, és amivel azt gondolom, hogy még a hívő embert is beetetik. Az, hogy a babonák, ugye van, aki már azt mondja, hogy na, hát én már aztán nagyon hívő vagyok, én nem vagyok babonás, nagyon örülünk neki, de azért, biztos, ami biztos, ott jött az a macska, és fekete volt, hát akkor talán nem azon az úton indulok, mert nem vagyok babonás, de azért, na, mégse, ugye? Meg ó, hát én aztán Istenre bízok minden, de azért a postán azt a lottószelvényt, vagy nem is tudom, hogy postán, de talán postán árulják, azért csak úgy kitöltök egyet. Vagy lottószelvényt, mert na, biztos, ami biztos. Hát ha. Nem hiszek én ebben, szokták mondani. Tisztelni azt, hogy nem hiszek én ebben, csak mégis úgy. Ugye? Lekopogom. Á, hát ez nem olyan komoly dolog, csak úgy már megszoktam. És aztán jön a többi. Mert van ám sok. És szeretném azt elmondani, hogy ami ma olyan nagyon modern köntösben van bújtatva, és úgy tálalja magát, hogy fú, ez aztán a modern dolog is, aki ebben részt vesz, az aztán a felvilágosult, és ide tartoznak ezek az abszolút hamis gyógymódok. Sokszor szoktam emlegetni, bocsánat, hogy van, aki ezt már van, nagyon jól tudja, de engedjétek meg, hogy néhányat azért itt összeszedjek. Ide tartozik az akupunktúra, ide tartozik az agykontroll, a homeopátia, ide tartoznak a különféle sportok, a judo, jóga, a pilates. És most itt már néhányatoknak mondtam, hogy megdöbbentem azon, hogy az iskolákban elkezdték a kineziológiát, ami egy teljes misunga az indiai és a kínai vallásnak a pszichológiai és a pedagógiai módszerekkel, tehát hogy mindenhol ott van. És hogy miért mondom el ezt? Hát azért, hogy a hívő embernek nyitott szemmel kell járnia, és Isten felé nyitottnak lenni, hogy mi az, amire ő azt mondja, hogy igen, ez jó, és mi az, amire lezár, és azt mondja, hogy ezt ne. Mert a hívő embernek felelőssége, hogy mire mondok igent, és mire mondok nemet. Legyőzte az Úr Jézus a Golgotán a gonoszt. De a gonosznak számtalan módszere van, amivel hitet. És kinek hiszel? Kinek hiszünk? Hiszek én Jézusban, csak azért ezt meg ezt a biztonság kedvéért kipróbálom. Úgyse lesz annak olyan hatása. Hát aztán majd meglátjuk, hogy milyen hatása lesz. Kifelé vagy bizalommal? Jézus felé, kizárólag, vagy ebben még nagyon sok minden belefér? És szeretném hangsúlyozni azt, amit István bácsi mondott délelőtt, hogy lehet sok mindenben hinni, de az üdvösséghez egyedül csak a Jézusban való hitáltal van lehetőségünk eljutni. Tehát nem elég az, hogy valaki Istenben hisz. Hányszor hallom azt, hogy hát hiszek én a jó Istenben. És Jézus? Hát, Jézuson keresztül azt mondja, hogy én vagyok az út. Senki más által nem juthatunk be a mennyországba. Hiába mondják azt még nagy vallási vezetők, vagy egyházi vezetők is, hogy ó, arra egyre több oldalról el lehet jutni. Nem. A hegyre biztos, de a mennyországban nem. mert oda kizárólag Jézus az út. És tudom, hogy ez nagyon radikálisan hangzik, de most abba gondoljatok bele, hogy annyira fontosak vagyunk neki, hogy az életét adta értünk. Akkor van más út, van más lehetőség, ahogy mi, ahon, vagy amin keresztül bejuthatunk mi a mennyországba. És nagyon nagy csapda az, amikor valaki elhiszi, hogy de hát én keresztény családban nőttem fel, engem megkereszteltek, én járok templomba, ez mind nagyon jó, meg fontos, mert ott halljuk az igét, de nem elég. A személyes kapcsolat az Úr Jézussal, hogy valóban ő legyen az életed ura, hogy valóban az ő uralma alá helyezd az egész életedet. Tehát hiszed-e azt, hogy Jézus az én bűneimért halt meg, és ez se lesz szó majd a megtérés és újjászületésről, és én ebben nem szeretnék belemenni, de tudnod kell azt, hogy hol tartok én ezen az úton. És olyan hálás a szívem, mert tegnap együtt voltunk az érdi baba-mama körösökkel, és olyan jó volt arról beszélgetni, hogy kit hogyan szólított meg az Úr, kinek hogyan formálta át az életét, hogy van-e ilyen tapasztalatod, hogy honnan jöttem is, hogy hogyan formált át engem Isten. És Nikodémus valószínűleg nem értette még akkor mindazt, amiről Jézus beszélt, de te már értheted, meg én már érthetem, hiszen a kereszt már ott van, és a kereszten Jézus már mindent elvégzett. Tehát ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És ez nagyon fontos, hogy örök élete legyen ő benne. És mit kell tenni? Hinni. Kiben? Jézusban. Hiszel-e Jézusban? Örök életed van-e már? Mert sokszor megpróbálja a gonosz elhitetni, hogy ez nem elég. Kell hozzá valamit tenni. Egy kis jó cselekedet. Egy kis adakozás. Egy kis ez, egy kis az. Az üdvösséghez semmit nem tudok hozzátenni. Ez kegyelem. Mert az Úr Jézus mindent elvégzett. És tudom, hogy ma már olyan nagyon távol áll a mi modern gondolkodásunktól, meg fogalmunktól, a fogalomvilágunktól ez a kegyelem szó. Néhány évtizeddel korábban biztos, hogy sokkal többet jelenthetett, főleg amikor mondjuk a politikai foglyok közül valaki kegyelmet kapott. Mert arra várt, hogy kivégezzék. És ott sínylődött a börtönben is, egyszer csak megkapta a kegyelmet. Talán nem is tudjuk átérezni. De ezt jelenti a kegyelem, hogy nem tudok érte tenni semmit, mert Jézus mindent elvégzett. Hiszed-e ezt? Hogy semmit nem tudsz érte tenni, de elfogadni, azt neked kell. A saját személyes életedre nézve. Ajándék. És mit teszünk ezzel az ajándékkal? Elfogadjuk örömmel, vagy azt mondjuk, hogy hát, inkább nem. És azért ez az ajándék hozzákapcsolódik ahhoz, hogy ezért bizony folyt a vér. És ezt nem szabad elfelejteni. Hogy ezért az Úr Jézus nagyon drága árat fizetett, hogy nekem ajándékot adhasson, hogy nekem örök életet adhasson. Néhány kérdést szeretnék így a csoport szívére helyezni. Milyen állapotban vagy? Az Isten haragja alatt, a kárhozatban, vagy Isten megszabadított gyermekeként örök életmenihez és jársz? Látod-e a bűneidet, hogy ítéletet érdemelsz? Összetörtél-e már a bűneid miatt? Tisztára moshatott-e már a bárány vére, az Úr Jézus vére? És tudod-e mondani ezt a János 3.16-ot úgy, hogy ez értem történt a saját neveddel? Nagyon fontos, hogy az Úr Jézus nem azért jött, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem elítélni akar, hanem megmenteni. És ami még nagyon fontos, és talán ezt sem gondoljuk sokszor végig, hogy milyen is ez a Jézus, hogy elhagyta a mennyet, azt a tökéletes világot, érted és értem. És lejött igen ebbe a porba, koszba, mocsokba, ahol egy csomó istentelen dolog van, azért, hogy megmentsen. A mennyből jött, elhagyta a mennyet, és mindent elvégzett azért, hogy te és én a mennybe kerülhessünk. És engedjétek meg így legvégén, hogy egy kicsit azokhoz szóljak, akik már egészen bizonyosan tudják, hogy örök életem van, és én már az Úr Jézushoz tartozom. hogy nem elég az, hogy valaki valamikor egyszer döntött, és az elméletet olyan jól tudom. Meg romantikázunk, hogy hát igen, volt, amikor jóban voltam az Úr Jézussal, de hát ezek már csak emlékek. Mert nem elég. Ahhoz, hogy ebben a világban megmaradhassunk, ahhoz szükséges a napi nagyon-nagyon szoros kapcsolat az élő Jézus Krisztussal. És ami még nagyon fontos, és amit Isten nagyon a szívemre helyezett, hogy az Úr Jézus nem önmagát nézte, hanem minket. Megtagadta önmagát, és alázatos volt. És tudunk-e hívőként, tudunk-e Isten gyermekeiként alázatos szívvel szolgálni egymásnak? Tudunk-e úgy jelen lenni abban az alázatban, abban a Jézusi alázatban, amivel megnyerhetünk másokat? Mert tudjátok, én sokszor azt látom, hogy hitre jutunk, megtérünk, és úgy felnövekszünk, hogy én már vagyok valaki. Én már az ekében szolgálok. Én már itt szolgálok, én már ott szolgálok, én már teológus vagyok, én már lelkész vagyok, én már minden vagyok. És amikor én vagyok valaki, meg én vagyok valahol, akkor én eltakarom Jézust. És az életünknek az lenne a célja, hogy ne eltakarjuk Jézust, hanem megmutassuk az embereknek. Ez pedig, kedves fiatal barátaim, önmegtagadás. Mert mi mindig magunkat mutatnánk. De ha én magamat mutatom, akkor ti nem látjátok Jézust. És én nagyon remélem, hogy ezen a mai áhítaton nem engem láttatok, hanem Jézust, és talán sikerült egy szeletet kapni abból, hogy milyen is az élő Jézus, milyen ez a Krisztus. Hát kívánok majd a csoportoknak nagyon áldott, őszinte beszélgetést és együttlétet. Imádkozzunk! Úr Jézus, olyan felfoghatatlan a te szereteted és a te kegyelmed, és bocsáss meg azt, hogy talán sokszor olyan természetessé válik a te áldozatod, mindaz, amit értünk tettél, mindaz, amit értem tettél. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor talán én növekszem fel, és eltakarlak téged. Könyörülj meg rajtam, könyörülj meg rajtunk, hogy mindig ott legyen a szívünkben, lelkünkben az az alázat, ami benned volt. És kérlek, Uram, te adj most őszintességet, hogy mindannyian megláthassuk azt, hogy hol is állunk, milyen is a mi kapcsolatunk veled, van-e már kapcsolatunk. És Uram, szembesíts azzal is, hogy a harag állapotában, a kárhozatban vagyunk, vagy pedig már átkerültünk az örök életre. Kérlek, szent lelked által munkálkodj bennünk, és így áld meg a csoportban töltött beszélgetésünket is. Amen. 304-es.